Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések online formában, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, közölte a külügyminiszter a Facebookon. Orbán Anita azt írta, az egyeztetéseket Andrej Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. Az egyeztetések fontos lépések kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében, fogalmazott. A tárcavezető kiemelte, Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladat, mutatott rá. Azt is hangsúlyozta, a kárpátaljai magyar közösség nem csak a két ország kapcsolatának fontos része, hanem híd is népeink között. A valódi előrelépéshez nyílt, őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, világos jogi garanciákra építve, magyarázta. Az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát emelte ki az ukrán elnök tegnapi videóüzenetében. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, Ukrajna a jó szomszédsági viszonyokban érdekelt. Ismételten szólt hazája Európai Uniós csatlakozási törekvéséről. Mint mondta, Ukrajna megérdemli ezt, és még háborús helyzetben is az integráció felé mozog. Egy külön bejegyzésben egy ukrajnai újjáépítési konferencia előkészületeit is bejelentette, amit a lengyelországi Gdanszban tartanának júniusban. A jövőben védekezés helyett már támadni fogja Ukrajna Oroszországot. Volodymyr Zelenszky jóvá is hagyta a júniusi támadások terveit. Az ukrán elnök Alekszandr Szirszky, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka és Andriy Natov vezérkari főnök beszámolójára hivatkozva azt mondta, ebben a hónapban Ukrajna javára változás történt a hadihelyzetben. Zsegozs Rizs bíboros érsek fogadta Magyar Pétert Krakóban a Vávelben tegnap. A királyi székesegyház volt a magyar miniszterelnök első állomása Kis-Lengyelország fővárosában tett látogatásán. A magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre, fogalmazott a magyar miniszterelnök. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt, és hangsúlyozta, hogy az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Később ő és delegációja Varsóba utazott tovább. Az SZIA bevallás határideje ma éjfél. Aki eddig nem nézi meg és nem fogadja el a Nemzeti Adó és Vámhivatal által készített bevallási tervezetét, annak a határidő lejártával ez automatikusan bevallásá válik. Ma éjfélig lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról is, hívja fel a figyelmet a NAV. A katolikus egyház technikai száma 0011. Érdemes ezt akkor is feltüntetni, ha az adó a kedvezmények miatt 0 forint, mivel a kiegészítő állami támogatások összegét a felajánlók száma alapján osztják szét. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó 546.000 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,2, a nettó 11,3, a reálkereset 9,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó mediánkereset 609.000, a nettó 432.100 forintot tett ki. Átmeneti megoldásként a karbantartás elmaradásai után 10 Intercity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól, írt a Facebook posztjában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid jelezte, ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. 63 újabb helyszínen mutatta ki aszbesztszennyezést két magyar városban. Április végén összesen 30 kőszegi és 12 szombathelyi helyszínen vettek mintát, és minden esetben megerősítették, hogy a vizsgált kőzet aszbeszt elszennyezett, közölte a Vasvár megyei kormányhivatal. Kőszeger aztán még másik 21 helyen is mértek, és szintén találtak aszbesztet. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodás kössön az Egyesült Államokkal, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, a hétvégéig kivárnak, de a haderő készen létben áll. A közel-keleti harcok mielőbbi leállítását sürgette a kínai elnök Pekingben, amikor Vlagyimir Putyin orosz elnököt fogadta. A konfliktus mielőbbi lezárása hozzájárulhat az energiaellátás stabilitásának, az ellátási láncok zavartalan működésének és a nemzetközi kereskedelmi rend fenntartásához, fejtette ki. Xi Jinping arról is beszélt, a kínai-orosz kapcsolatok új, dinamikusabb fejlődési szakaszba léptek. Végül az időjárásról. Többnyire derült az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé felélénkült, a csúcsomérséklet 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. A legvárok sikere már sok éve töretlen, a középkorban a rossz ízű gyógyszereket a legvárokkal tették elviselhetővé a betegek számára. Később a gazdagok kiváltsága volt legvárt és dzsemet enni, majd idővel a házi legvár főzés a népi kultúra hagyományává vált. Ma pedig jó program lehet gyerekekkel, barátnőkkel, vagy akár a nagymamával együtt. és egyszerűbb, mint gondolnánk, hiszen aki még soha nem főzött be, az akár most is elkezdheti. Bármelyik receptet, amit mai adásunkban hallanak majd, akár a befőzésben tapasztalatlanok is bátran elkészíthetik. A hagyományostól eltérő ízesítésű dzsemek receptjeit Sülye Károlyné Klárikától hallják.
Nem mindig csak a hagyományos ízeket keressük, én most legalábbis ebbe az évbe még bátrabban kísérleteztem, mint máskor, és nem jártam rosszul, mert csodálatosak lettek. De azért befőzés előtt tartsunk egy terepszemlét a kamrába, leltározzuk le a polcokon található befőtteket, lekvárokat, dzsemeket, gorkát, paradicsomot, lecsót. Mérjük fel, hogy mi fogy el még ebbe a szezonba, és annak alapján tervezzük meg, hogy miből fogunk befőzni. Amiből még van jócskán, azt elhanyagolhatjuk, vagy csak egy néhány üveggel tegyünk el frissítésképpen, bár eddigi tapasztalatom az, hogy mindig az a legfrissebbet használtam el, ez nem jó módszer, de hát sajnos így volt eddig.
Át kell rendezni a kamrapolcot, és hátra igen. kell tenni a frissebbeket.
Hát csak a friss, a szebben néz ki. Az elsősorban azért került mindig oda, és így hamarabb is hozzányúltunk. Hát akkor mérlegeljük azt, hogy mi volt a családnak a kedvence, miből kell ebbe az évbe többet befőzni, mint mondjuk az elmúlt évbe, miből nem főztünk tavaly, ami jó lett volna, ha lett volna. Tehát ezeket úgy gondoljuk át, és hát már most tényleg úgy benne vagyunk a befőzési szezonban. Egész évre így tervezzük meg nagyjából, hogy miből mennyi fogy, és úgy vásároljunk, vagy ha saját gyümölcsünk van, vagy saját termelésünk, akkor pedig hát nincs határ, csak az idő, azt hiszem, meg a üres üveg, hogy mennyi mindent rakunk el. Én tavaly például nem raktam el uborkát, és úgy vettük észre, hogy a legkisebb unokák most nagyon szeretik az uborkát, tehát azt feltétlenül fogok elrakni. Most többféle változatba is, mert azt is lehet csemegének, vagy kovászos uborkának, majd erről később szólok. Hát most sikerült még epret vásárolnom. Nem vettem most túl sokat, csak 5 kilót, és az egészet beízesítettem különböző ízűekre. Hát én most csak ezt fogom elmondani. Készítettem levendulás epertzsemet. A kertbe megszedtem előző nap a levendulát, és csak a kis vékony kis szirom virágokat leszedegettem róla, ezt megmostam. Egy jó evőkanálnyi, nem kell túl sok, mert a levendulának nagyon intenzív az illata, az íze, ez is az egy kanállal már kiadja, tehát a négy felé osztottam a megvásárolt epret, hát ez körülbelül olyan 1 kg 25 deka jutott egy-egy, de így is van a Genfixet használok, vagy befőző cukrot volt, amelyikhez ezt volt, amelyikhez a másikat használtam. Ezt már tavaly is készítettem levendulás epertzsemet. Legtöbbet elajándékoztam, és nagyon régóta vágytam arra, hogy rózsaszirommal is teszek el, és most éppen virágzott az a fajta rózsám, ami bordó és illatos, viszont nagyon hamar kinyílik, és egy-két napig úgy lehet benne gyönyörködni, aztán lehújlatja a levelét, tehát én ezt nem vártam meg, hanem mikor már teljesen kinyílt, akkor levettem a rózsaszirmot, amit szintén megmostam, és úgy jól összedaraboltam, és az epret mindig össze túlmixolom. Nem teljesen annyira, hogy tiszta pép legyen, hagyok benne, hogy legyen ilyen fél egész szemes, mert az olyan jó, mikor télen előjön a dzsemből, mint hogyha akkor szednénk le a földről. Hát most a következő volt a rózsaszirmos epertzsem, van a kertemben rebarbara is, nem túl sok, egy nagy tő, rebarbarásat is készítettem, ez pedig úgy, hogy megtisztítottam a rebarbarát, amit ugye úgy kell, hogy lehúzzuk róla azt a külső pás száránál, és apró olyan 1-1,5 centis kockákra vágtam, és cukorba oda tettem egy picit, együtt megpárolódott, egy kicsit karamellizálódott is a cukor, de csak nagyon enyhén, és azután tettem hozzá zepret, és így együtt túlmixoltam meg, és utána raktam hozzá még a cukrot, illetve a Genfixet, és akkor ezt így főztem. A negyedik az pedig vaníliás citromos volt. Na, ezt pihentetni kell egy egész napig a hűtőszekrénybe, tehát ezt csak előkészítettem. Ráraktam összeturmixoltam az epret, ráraktam a cukrot, ezt befőző cukorral készítettem, és egy egész vanília rudat ketté vágtam, kikapartam a közepét, de a rudat is beletettem, és ez így lefolpakkoztam, és így ért a hűtőszekrénybe, és másnap pedig egy egész citromlevét rálocsoltam, ezt szűrőkanál fölött csináltam, hogy a magja véletlenül sem menjen bele, és akkor ezt jól összekevertem, és akkor kezdődött a forralás, üvegberakás. Na, az üvegek előkészítéséről nem szóltam. Ezeket a különlegesebb ízesítésük és dzsemjeimet a legkisebb üvegekbe rakom, összeszedem az olyan kis üvegeket, mert egyszer ebből nem kell túlzottan sok, egy vajas kenyérhez, vagy egy valamilyen süteményhez, vagy fagylalthoz, bármihez adható. És hát akinek van mosogatógépe, én a mosogatóképet ennél szeretem a legjobban, hogy végre nem kell üvegeket elmosnom, mert a mosogatógép olyan csodálatosra mossa és fertőtleníti, hogy nincs vele gond utána, hogy eláll vagy nem áll a befőt. És nekem ez ízlett most a legjobban, mert a többit már nagyjából ismertem, meg a rózsaszírmos is. Nagyon különleges, és ez a vaníliával, mielőtt az üvegbe rakjuk, akkor a vaníliarudat azt kiemeljük, azt nem tesszük bele. Aztán cseresznyét is sikerült, szombat este hozott egy ismerősöm, 5 kiló cseresznyét. Hát ez pedig fahírúddal és fagyasztott narancssal volondítottam meg. Ezt még soha nem csináltam ilyet, hogy narancsot lefagyasszak. Ezt már hallottam egy pár hete, akkor tettem be a fagyasztóba, és hát mondom, valamire majd jó lesz, és most eszembe jutott, és kint hagytam egy pár percig a levegőn, és utána pedig remekül lehetett reszelni az alma reszelő részén, és együtt az összeturmixolt, illetve azt nem turmixoltam, hanem az aprítógébe raktam a cseresznyét, és hát ebbe a kis adagonként, mert nem túl olyan nagy az aprítóm, és úgy nagyon szépen egyformára sikerült megcsinálnom, és akkor beleraktam ezt a narancsot. Ott vigyázni kell, mert ugye a magja is benne van, azt azért sikerült kihámozni belőle, és ehhez fahérudakat raktam. Most ennél az egynél nem igazán találtam meg a fahérudakat, mert ez nem volt túlzottan nagy, tehát nem ilyen nagy rudat raktam bele, úgyhogy a fogyasztásnál egy kicsit vigyázni kell, hogy rá ne harapjunk a fahéra, de majd mondom mindenkinek. Nekem nagyon megnyerte a tetszésemet, hát ennél befőzött cukrot is, és dzsemfixet is használtam, mert elég lédús, bár amikor kimagoztam a cseresznyét, ráraktam szűrőtára, és nem öntöttem hozzá a levét. Lehet, hogy elfogadta volna még azt is, de a lével csináltam egy kis üdítőt, cukrot tettem hozzá, citromot bele, és az volt az üdítő italunk.
Nem kell a pompa a harsány ígére, hogy boldog legyen a törékeny élet. Elég a csend egy tompa mozdulat, morzsát borrakunk össze holnapocs utat. Akár a vízpart hűvös esti csendje, akár szobán megy bezár a jelenbe. Az éjjel minket lát, nagyon betakar, s menedéket áll a sorsban. Amikor hozzám érsz a csendben, kitárul a világ most itt bennem nagy levegőt. Kiállt szív és megáll az idő. Amikor hozzám érsz a csendben, kitárul a világ most itt bennem nagy levegőt.
Ezek az ízesített dzsemek, nagyon jók, amit már említettem is, süteményekhez vagy lantokhoz is, de én nagyon sokszor alkalmazom a házilag készített joghurthoz adagolom, és akkor minden nap másfajtát, mert azért, mikor megbontjuk is eláll, még főleg hűtőszekrénybe elég sokáig, és akkor egy kanállal teszek hozzá, és akkor ott van a gyümölcsös joghurt. Na és hát, amikor már megdermedtek a dzsemek, először legfeljebb felé tesszük az üveget 5 perc át, az néha nem 5 perc nálam, hanem több, mert elfelejtem visszafordítani, akkor visszafordítjuk, de ez nem jelent semmit nálam, hogy több ideig van úgy, és akkor feliratozzuk, és valamilyen szép csomagoló papírból, cakosollóval a tetejére vágunk egy úgynevezett ruhát, és madzaggal vagy raffiával átkötöm, a kötés előtt legumizom, mert a kötésnél csúszkál a papír, és akkor elég sokáig kell vele bíbelődni, tehát felöltöztetem az üvegeket. A feliratokat készíthetjük magunk is, de az interneten az Én lekvárom címszónál lehet letölteni. A múlt évben a sógornőm Rozikától kaptam az összes befőtemre ilyen feliratot, még volt egy néhány kimaradva. De ugye ez tavalyi dátummal volt, tehát rá van írva, hogy milyen befőtt, vagy milyen zsem, melyik évben készült, és tulajdonképpen ezzel felöltöztetjük az üvegünket, és hát sokkal kellemesebb bemenni a kamrába a szép polc előtt, elcsodálkozni, és megmondom őszintén, hogy azóta, mióta így készítem, nagyobb a rend a polcon, mint az előtt, mert mindig ügyelek arra, hogy az első sor az mindig szépen álljon, és az elfogyasztott üvegeket, mikor kimosom, akkor hátra rakom, tehát mindig mozgatom őket előre, és hát különböző évjáratokat pedig más-más papírral fedem be. Tavaly piros-fehér pöttyös volt, a paradicsomra, lecsóra másmilyen, mert ez már elfogyott, akkor az előző évek, azt nem mindent tudtam megkülönböztetni, hogy milyen az megint más színnel, most az idén már megvásároltam, vagy 3-4 év papírt, hogy elegendő legyen, és idén megint más lesz.
Teljes színkavalkád és színkódolás a kamrában.
Hát mondhatja valaki azt is, hogy kinek van erre ideje, hát annak, aki rászánja, mert erre rá kell szánni az időt, de tévénézéskor, vagy amikor úgy érezzük, hogy elfáradtunk, egy kicsit leülünk pihenni, akkor körberajzolhatjuk, megrajzolhatjuk a köröket, ehhez használhatunk bögrét, tálat, egyebet a üvegnagyságának megfelelően, és hát szakosollóval, de akinek nincs szakosollója, rendes ollóval is körbevághatja, és hát bármikor elkészíthetjük, ez akár már erőre is elkészülhet, és akkor csak rárakjuk az üvegekre, és akinek pedig nincs számítógépe, nem tudja így ezt előhívni, akkor egyszerű öntapadós címkével is megoldható, csak írja rá. Sima iskolai vinyettát is lehet erre alkalmazni, és rajzoltathatunk rá az unokákkal, különböző attól függ, milyen gyümölcsöt teszünk bele, tehát számtalan variáció létezik, és ha még ajándéknak szánunk, akkor egy kis csipkedarabot is ragaszthatunk, két oldalú ragasztóra ráragasztjuk, és azt is rárakhatjuk a másik oldalra. Aztán most jön majd a megy eltevése, most én megyet mandulával fogok elrakni, és csokoládéval, de lehet rummal is, ki hogy szereti, bár ahol gyerekek vannak, az nem biztos, hogy az a legjobb. Már úgy terveztem, hogy szilvát majd balzsamecettel készítek, birsalmát gyömbérrel, őszi barackot vaníliával és narancssal, mert szerintem annál is nagyon hatásos lesz. A sárga barackot azt egyedül csak natúran, mert azt egyszer már csináltam gyömbéresen, azt nem igazán kedvelték meg hát a különböző süteményekhez azt jobban használom, azt másokra nem is szoktam. Most ugye raktam el cseresznyét, fogok elrakni megyet. Javaslom, hogy amikor magozzuk, akkor ugye először mindig leszedjük a szárát, úgy mossuk meg, és utána külön magozzuk, tehát nem kell, hogy egy helyre kerüljön a szára és a magja. A magot én egy külön tálba raktam. Ezt már máskor is csináltam így, és jó alaposan megmostam, beleraktam egy szűrőtálba, és forrásba levő vízbe raktam, valamennyi hipót öntöttem hozzá, és olyan 2-3 óra hosszáig főztem a magokat, és teljesen lejött róla az a kis ragadós része, ami még rajta maradt, amikor megcsináltuk, ezt utána alaposan megmostam, és most szárad kéne egy ilyen tálba. Na most miért csináltam ezt? Mert ebből is készíthető valami, hát üzletekben elég drágán lehet kapni megymagos párnát, amit elsősorban a gyermekes szülők ismernek. Ezt, ha megmelegítik, akkor a kisbabának vagy a kisgyereknek a fájó pocakjára rakják, vagy éppen a füle fáj, egy nagyon jó szolgálatot tesz, és ugye olyan hőfokra melegíti fel, amit a gyerek elbír, de akár idősebb embereknél is jól jöhet egy ilyen megymagos, cseresznyemagos párnácska, amit pedig csak 100%-os pamutanyagba vagy lenvászomba érdemes megcsinálni, ami betehető a mikrohullámú sütőbe megmelegíteni, vagy pedig a sütőbe nem túl magas hőfokon, tehát hogy ne égjen meg, ne gyulladjon meg, a műszálas az ugye nem való ezekre a helyekre, ne megolvadna, tehát érdemes ebből egy olyan 20x20 centis zsákocskát várni, ami éppen, ha babának csináljuk, még kisebbet is lehet, hogy ha fülére, akkor ne legyen az egész feje meleg, tehát ezt érdemes utána így. De akár még az óvodában babzsáknak is megtenni ez, bár ezt még soha nem csináltuk, de még most eszembe jutott, hogy még arra is nagyon jó.
Mert szó volt az uborkáról, hogy többféle módon is el lehet tenni, és akár már kovászolni is lehetne, hiszen lehetett kapni, meg a következő hetekben szezonja is lesz. Hogyan tehetjük el az uborkát, milyen formában?
Nálunk kedvenc a kovászos uborka, de legjobban én szeretem, azt megmondom őszintén. Én csak úgy magába, hidegen, amikor már ugye bekerül a hűtőszekrénybe, akár hetekig is elállhat, és ha, de hát ennyi ideig nem szokott, mert elfogy. De nem csak uborkát lehet kovászolni, hanem én szoktam cukkinit kovászolni. Ha kevesebb az uborka, akkor teszek hozzá néhány szelet káposztát, már új káposztát, de még zöldbabot is lehet kovászolni. Ezt viszont a nagykörűbe láttam a nagy befőzés fesztiválon, 2 évvel ezelőtt voltunk nagykörűbe, hát ott valami fantasztikus, ami nem csak a cseresznyével, meg a meggyel készül, és ez úgy magába is ehető, de ugyanúgy készíthető belőle már a kovászolt zöldbabból, mondom, főzelék vagy leves is, mint hogyha üvegbe rakták volna el, de mégis egészségesebben, nem ecettel van elrakva, hanem ugye a sótól, meg a kovászos kenyértől fog megerjedni. Még ami fontos, hogy a kovászos dolgok készítésének is külön fűszerei vannak, hogy így mondjam. Én mindig rakok hozzá kaprot, csombort és fokhagymát ez az uborkához, és hát télire is készíthető kovászos uborka. Ezt főleg azoknak ajánlom, akik nagyon szeretik a kovászos uborkát, és ezt anyósom vizes uborkának nevezte, és télire rakta el, tett még hozzá vasfüvet, amit csak úgy a kertben megtalálható volt, illetve nem is a kertben, az udvaron a fű között, de ő tudta, hogy az melyik. Ilyen nagyon vékony szálló és pici kis lila virág van rajta, jól emlékszem, és még zöld szőlőt is tett hozzá. És ezt egy hatalmas nagy üvegbe csinálta minden évbe, de kenyeret azt viszont nem tette ehhez, hanem úgy megforta melegen, és akkor hagyta, hogy szépen leülepedjen, és akkor utána tette a helyére, a polcra. És hát a kovászolás alatt, ha 5 litrot mondjuk üvegekbe kovászoljuk, akkor mindig tegyünk alá egy műanyag tányért vagy tálcát, mert kiforhat ez a víz, és hogyha akár asztalra tesszük, vagy a terasz kövére, vagy bármi, akkor elég csúnya foltot hagyott maga után. Hát én most akartam uborkát kovászolni, de most eltűnt szombat, ha még szerdán sok volt, biztos lement már az első széria, amit ez még valószínű, hogy melegházi lehetett. De hát majd még ezután jön a szabadföldi, és igazán az a legfinomabb, mert annak biztos nem lesz üreges a közepe, mert olyan uborka a legjobb, aminek nem üreges a közepe. Ezt, amit most télire ismertetném, a kovászos uborkát, ezt egy volt könyvtárostól kaptam, Polgárné Margitkától. Megmondom őszintén, hogy még nem készítettem el, mert elég nagy mennyiség kell hozzá, de szerintem fele mennyiségből is elkészíthető, és most úgy ismertettem ezt, mint ahogy ő leírta nekem. Tehát a télire eltett kovászos uborka az én receptem szerint, a nyáron elkészített kovászos uborka üvegbe rakása megfelelő tartósítása. Tulajdonképpen elkészíti a kovászos uborkát a következők szerint. Általában 8-10 közepes méretű, olyan 6-10 centis uborkát vásárol, ezeket alaposan megmosni, hosszába késsel mindkét oldaláról bevágni, majd egy műanyag savanyúságos vödörbe rakja. Előzőleg a vödör aljába 3-4 szál kaprot tesz, én tennék bele borsikafüvet és fokhagymát is, a fokhagymát azt úgy közé, és szépen sorba az uborkákat berakja a vödörbe olyan 3/4 részig. Ezután a tetejére szeletelt félbarna kenyeret rak, annyit, hogy teljesen beburítsa az uborkát. Én ezt úgy készíteném, hogy van kisebb-nagyobb ilyen rákom régi függönyből, hogy abba tenném, hogy a kenyér ne menjen bele, mikor esetleg ki akarjuk venni, vagy közben a mozgatás közben ne menjen szét. Tehát így berakja teljesen a vödröt, és közben elkészíti a felöntőlevet. Egy 10 literes fazékba vizet forral, minden liter vízhez 5-6 deka asztali sót tesz. Ez elég sós lesz, hogy elmondjam. A felforrt levet hagyja kihűlni, és hidegen önti az elkészített uborkára. A maradék sós levet pedig beleönti egy ásványvizes üvegbe és elrakja, mert erre még majd szükség lesz. Ez azért kell, mert forrás közben ugye veszít a levéből, amit majd pótolni kell. Az így elkészített uborkára rárakja a vödör tetejét, és lezárja, meleg helyre teszi, de nem tűző napra, mert akkor hamar felforr, árnyékos, de meleg helyen. Hát én úgy gondoltam, hogy nekem a kazánház lenne erre a legalkalmasabb oda rakni. Ez déli fekvésű, úgyhogy biztos, hogy jó meleg van nyáron ott. És 3-4 nap után megnézi az uborkát, amennyiben szépen elkezdett térni, ami azt jelenti, hogy már nem zöld a külseje, leszedi a tetejéről a kenyeret, és még a maradék sós levet ráönti, újra rárakja a tetejét, ezt ismét 3-4 napig ugyanazon a helyen hagyja. Ezt követően este beviszi a konyhába az uborkával teli vödröt, másnap kiszedi az uborkát a vödörből, alaposan leöblíti tiszta hideg folyó vízzel, ez azért is szükséges, mert sok volt ez a só benne, de biztos, hogy szükséges ennyi, mert az is tartósítja. És akkor a folyóvízzel a már kész kovászos uborkát megmossa, megfelelő méretű üvegekbe rakja. Hát ezt teheti 8 deszisbe, 1,75-ösbe vagy nagyobbát, attól függ, hogy a család milyen sűrűn eszik uborkát, milyen a kapacitása, úgy érdemes elrakni. A levét leszűri, ülepedni hagyja, és ebbe az uborka lébe egy kávés kanál borkén bort szór, ezt piacon vetőmagborban lehet vásárolni, de szerintem üzletekben is van, és elkeveri, majd az üvegekbe rakott uborkára önti. Az üvegeket légmentesen lezárja, hát ehhez legjobb a csavaros tetejű befőttes üveg, és berakja a spájzba, és akkor így módon a nyári kovászos uborka ugyanolyan finom marad még februárban is, mintha akkor készült volna. Ő így írja, jó munkát és jó étvágyat kíván hozzá. Én kóstoltam ezt az uborkát, de még nem készítettem. Tényleg ropogós, nagyon finom, mint hogyha akkor készült volna. Tehát ajánlom ezt. Most az idén meg fogom csinálni, mert tudom, hogy tavaly nem raktam el uborkát, és végül is egyszer, hát nem egyszer, mert kétszer kell vele dolgozni, úgy több időt, de akkor ez egy egész térre való már az a 8-10 kiló uborkából, de szerintem, ha kisebb vödröt használunk, akkor lényeg az, hogy légmentes legyen ez, amit lezárunk, tehát lehet másfajta edényféleségbe is rakni.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a télire eltett kovászos uborka készítéséről. A gasztronómiai sorozatunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. Az Otthon ízeit és a szerkesztőt, Kúnya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13:05-től és vasárnap 8:05-től ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Keddi műsorunk tartalmából Magnifica Humanitas, Csodálatos emberség címmel pünkös hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. A Szent Atya egy amerikai segélyszervezethez. A gyengék és a szegények megsegítése az ősegyház buzgóságát igényli. Leó pápa a cilíciai örmény katolikoszhoz. Egyházatok ökumenikus hivatása az egység szolgálata. Szent IV. Nerszész örmény katolikosz életrajza. Magyar szeretett vacsora a pápa szegényei számára a Vatikánban.
Magnifica Humanitas. Pünköst hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. Az emberi személy megóvása a mesterséges intelligencia korában. Erről a témáról szól a dokumentum, amelyet a Szent Atya május 15-én látott el kézjegyével, névadó elődje 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján. Az új enciklikát május 25-én 12:30-kor mutatják be az új szinódusi aulában a pápa jelenlétében. A Magnifica Humanitas ismertetését az enciklika megjelenése napján május 25-én a következő személyek végzik majd. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium prefektusa, Anna Rowlands teológus, az angliai Durham Egyetem oktatója, Christopher Ola, az Anthropic nevű amerikai mesterséges intelligencia vállalat társalapítója és a mesterséges intelligencia értelmezhetőségének vezető kutatója, továbbá Leocadie Lusombo, a kaliforniai Szent Klára Jezsuita Egyetem politikai teológia és katolikus társadalmi gondolkodás oktatója. Ezután Pietro Parolin bíboros szólal föl, majd Leó pápa beszédével és áldásával zárul az enciklika ismertetése. Leó pápa, életerős keresztény közösségeket kell ma építeni és segíteni a szegényeket. A Szent Atya hétfőn délelőtt fogadta a Vatikánban a Catholic Extension Society nevű amerikai pápai jótékonysági alapítvány tagjait és hozzátartozóikat római zarándoklatuk alkalmából. A 120 éve alapított szervezet az USA elmaradott régióiban és a karibi térségben is segíti a hátrányos helyzetű közösségeket. Az egyetemes egyház szeretetét tolmácsolja, amiért a pápa háláját fejezte ki. A Katolikus Kiterjesztési vagy Missziós Társaság 1905-ben alakult azzal a céllal, hogy adományokat gyűjtsön a szegényebb katolikus közösségek javára. Tizedik Pius által pápai jóváhagyást nyert a szervezet, mely számos projekttel támogatja a missziós egyházmegyéket az Amerikai Egyesült Államokban. Tevékenységi köre kiterjed templomépítésre, épületek felújítására, ösztöndíj folyósítására, papságra, szerzetességre vagy lelkipásztori munkára készülők számára. Május 18-án hétfőn délelőtt 14. Leó pápa az apostoli palota konzisztórium termében audiencián fogadta a társulat vezetőségét, akik családjukkal együtt Rómában és a Vatikánban tartózkodnak zarándoklaton. A Szentatya örömmel köszöntötte őket, majd imáit ajánlotta fel azért, hogy ez az időszak lehetőséget adjon arra, hogy imádkozzanak az apostolok sírjánál, megerősítsék kötelékeiket Péter utódával és az egyetemes egyházzal.
Peter and the Universal Church.
Ez különösen jelentős alkalom egy pápai jogú társulat számára. Római látogatásuk a pünkösdöt megelőző napokra esik, és ez az ünnep kulcsfontosságú az egyház életében, és ma is rendkívül lényeges számunkra. Az apostolok ugyanis csak a Szentlélek ígéretét megkapva kezdték hirdetni a názáreti Jézust az embereknek, terjeszteni az üdvösség és a Krisztusban való új élet jó hírét. Ezt követte az ősegyház és az evangélium terjedésének története, előbb Jeruzsálemben, majd a környező térségekben. Szép lassan növelte a számukat az Úr, és elkezdtek közösségeket alapítani, melyek a testvéri egységen és az apostolok tanításán alapultak, az eukarisztia és az ima élet tápláló erejével. Ugyanaz a buzgalom, ami az ősegyház keresztényeit hajtotta, hogy megosszák az emberekkel Jézus Krisztus örömhírét és a lélek ajándékát, ihlette az Amerikai Katolikus Missziós Társaság alapítóját, Francis Clement Kelly atyát, több mint 120 évvel ezelőtt. Igyekezett elérni az USA legeldugottabb hitközösségeit is, hogy elvigye nekik Krisztus életét a szentségeken keresztül. És egy szélesebb körű keresztény közösség támogatását nyújtsa. Ma is szükség van erre a missziós lelkesedésre, állapította meg Leó pápa, majd köszönetet mondott a szervezetnek, amiért állandóan segíti a szegényebb katolikus közösségeket, mind az USA-ban, mind azon túl. Különösen ígéretes a Kubában és Puerto Ricóban végzett munkájuk. Az ottani közösségeket támogatva jelenítik meg az egyház egyetemességét, tanúskodva arról, hogy a fele barát iránti szeretet, az Isten iránti szeretet kézzelfogható bizonyítéka. Ugyanígy bátorította a pápa a hátrányos helyzetű személyeknek nyújtott lelkipásztori ellátást, mint ahogy a sok bevándorló család segítését az Egyesült Államokban. Elengedhetetlen, hogy ezek a testvéreink megtapasztalják egy olyan közösség melegségét, melyet Krisztus jelenléte határoz meg. Az ősegyház megmutatta, hogy egy valódi hitközösségben a keresztény szeretet arra indítja az embereket, hogy enyhítsék mások szenvedését, és gondoskodjanak a rászorulókról, különösen a szegényekről. A szegények iránti szeretetet az Isten szívéhez hű egyház evangéliumi biztosítékának foghatjuk föl, és így az általunk segítettek jobban megismerhetik az Urat, míg mi tanúskodunk az ő szeretetéről. 14. Leó pápa arra is rámutatott, hogy a jótékonysági szervezet tevékenysége nem áll meg az anyagi támogatásnál, hanem az élő katolikus közösségek építését is segíti, amire ma különösen nagy szükség van. A hittel teli közösségek lehetőséget adnak az embereknek arra, hogy megtapasztalják a Krisztusban való új élet örömét a hétköznapokban is. Támaszt nyújtanak a szegényeknek, de erőt is adnak, amire szükségünk van ahhoz, hogy hittel nézzünk szembe az élet kihívásaival. Ezek a közösségek jó táptalajt jelentenek új hivatások ébresztéséhez, a papságra és a szerzetesi életre, hogy új munkások érkezzenek a jövőben az Úr szőlőjébe, mondta Leó pápa, majd a Szeplőtelen Mária szerető közbenjárására bízta a társulat tagjait, apostoli áldását adva rájuk a feltámadt Úrban való béke és öröm zálogaként.
Leó pápa cilíciai örmény katolikoshoz. Egyházatok ökumenikus hivatása az egység szolgálata. Leó pápa hétfőn délelőtt a dolgozó szobájában kiallgatáson fogadta első aram katolikost, a cilíciai örmény apostoli egyház vezetőjét és kíséretét. Hozzájuk intézett beszédében elismeréssel szólt arról, hogy a különböző népek és kultúrák találkozási pontján fekvő cilíciai örmény apostoli egyház székhelye régóta ismert az ökumenikus hivatásáról, különösen is a római egyház iránt. A beszédek után Leó pápa együtt imádkozott első aram katolikusszal a 8. Orbán kápolnában. A cilíciai örmény apostoli egyház az ősi ecsmiadzini székhelyű örmény apostoli egyház önálló része, székhelye a libanoni Antelias, miután 1441-től önálló egyházzá lett. Kegyelem és békesség legyen nektek Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Pál apostol e szavaival köszöntötte Szent Atya a cilíciai örmény katolikust. Lehet-e nagyobb lelki kötelék egyházaink között, mint az a kötelék, amely Pál apostollal, a tarzuszi Pállal fűzi össze őket, aki a te székhelyed Cilícia földjén született, és itt Rómában nyerte el a vértanúság koronáját? Szólt Leó pápa az örmény katolikushoz, majd így folytatta. Szent Pálra, az egyházak közösségének legkiválóbb apostolára bízom a római zarándoklatodat. És hogyan is hagyhatnánk ki a nagy egyházi szenteket, akik a keresztények egységéért fáradoztak? A pápa gondolatban Szent Nerzész, Cilícia katolikusa felé fordult, akit az ökumenizmus úttörőjének lehet tekinteni, és akit a közelmúltban felvettek a római martirológiumba, a vértanúk névtárába, ez pedig újabb példája annak a szentek ökumenizmusának, amely már is egyesíti az egyházokat. A különböző népek és kultúrák találkozási pontján fekvő Cilícia, örmény apostoli egyház székhelye régóta ismert az ökumenikus hivatásáról, különösen is a római egyház iránt. Egyházaink között ez a különleges kapcsolat a középkorban rendkívül intenzív volt, míg a 20. században és főként a II. Vatikán zsinat után új fejleményekkel gazdagodott. Leó pápa jól tudja, hogy vendégének tiszteletre méltó elődje első korrend katolikus volt, az első keleti ortodox egyházfő, aki a zsinat után már 1964. májusában Rómában látogatott. Első aram, mostani katolikus pedig fáradhatatlan buzgalmával tűnt ki, mind helyi szinten, mind a közel-keleti egyházak tanácsának egyik alapítója, mind pedig nemzetközi szinten, így az ökumenikus egyházak tanácsában, ahol fontos tisztségeket töltött be. Leó pápa mélységesen hálás mindazért, amit első aram katolikus a katolikus egyházzal való kapcsolatok előmozdításáért tett, valamint a római egyház iránti közelségéért, amelyet katolikusként először 1997-ben a keresztények egységéért tartott imáit alkalmával látogatott meg, és amit azóta is számos alkalommal megtisztelt jelenlétével. A Szent Atya különösen hálás a katolikusnak a teológiai párbeszéd előmozdítására irányuló személyes elkötelezettségéért, amely 2003-ban a katolikus egyház és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszéddel létrehozott vegyes nemzetközi bizottság keretében valósult meg. Ez a párbeszéd, amelyhez örmény küldöttek és értékesen hozzájárultak, már három fontos dokumentumot tett közzé az egyház természetéről és küldetéséről, az őskeresztény egyház közösségeiről, valamint a szentségekről. A pápa őszintén reméli, hogy a közelmúltbéli nehézségek ellenére ez a párbeszéd megújult erővel folytatódik, hiszen a hit egysége nélkül nem lehet helyreállítani a közösséget az egyházak között. Leó pápa szívesen emlékezett a tavaly decemberben tett libanoni látogatására, amely a cilíciai örmények hazája is. Libanon azért is oly kedves számára, mert ez az ország sokáig megmutatta az egész világnak, hogy különböző kultúrájú és vallású emberek is képesek egy nemzetként együtt élni, miközben most nehéz próbatételékkel néznek szembe. A jelen időszakban, amikor Libanon egységét és integritását ismét fenyegetés éri, egyházainknak meg kell erősíteniük azokat a testvéri kötelékeket, amelyek nem csak összeköti a keresztényeket egymás közt, hanem más közösségek testvéreit is a közös hazájukban. Leó pápa libanoni népért és a közel-keleti egyházakért mondott napi imáiról biztosította vendégeit, amely egyházak szerepéről éppen első áramkatolikus szervez egy konferenciát mostani római tartózkodása alatt. A pünkösd ünnepét megelőző napokban, miközben a Szentlélek kiáradásának befogadására készülődik az egyház, Leó pápa azért hálás, hogy a találkozójuk után együtt imádkozhatnak a Szentlélekhez, az Úrhoz és Éltetőhöz, az élet adományozójához, hogy adja meg az egység ajándékát, a tartós békét, és hogy újítsa meg a föld színét. Szent IV. Nerzész örmény katolikusz életrajza. Szent IV. Nerzész 1102-ben született Kis Örményországban és Cilíciában halt meg 1173-ban. Az örmény apostoli egyház egyik legsokoldalúbb, a latin kultúrkörben is elismert képviselője. Nem véletlenül kapta a Snorhali, kegyes, tehetséges nevet, mert nem csak kiváló pátriárka, hanem teológus, író, rétor, fordító, zeneszakértő és szépíró, kalligráfus is volt. Előkelő örmény nemzetség sarja, aki bátyja a romklai harmadik Krikor katolikus udvarában nevelkedett. 1120-ban pappá, majd 1127-ben püspökké szentelték, és a katolikus titkáraként szolgált, majd 1166-ban katolikusszá nevezték ki. Magyar szeretett vacsora a pápa szegényei számára a Vatikánban. A magyar gasztronómia és a keresztény szeretet szolgálat találkozásának adott otthont május 13-án szerdán este Rómában az a szeretett vendégség, amely Magyarország Szentjégi Nagykövetségének szervezésében és a Hungaricum programiroda non-profit Kft. Szponzorálásával valósulhatott meg a Szent Egyet Közösség vatikáni befogadóházában a pápa szegényei számára. A Hungaricum programiroda képviseletében Miklós Beatrix és fia Miklós Péter készítették el a Római Magyar Akadémia konyhájában a hagyományos magyar vacsorát, amelyet aztán a Szent Egyet közösség önkéntesei és a Szentjéki Magyar Nagykövetség munkatársai szolgáltak fel a rászorulóknak. A vacsorának otthont adó befogadóház a Szent Egyet közösség által fenntartott hajléktalanokat és nehéz sorsú embereket segítő intézmény, amely közvetlenül a Szent Péter tér mellett a bazilikára néző Palazzo Migliori-ban működik. A ház Ferenc pápa kívánságára jött létre, amelyet a Szent Atya személyesen avatott fel 2019-ben. Azóta a Palazzo Migliori a szegények szolgálatának egyik különleges helyszíne Róma szívében. Szállást, közösséget és mindennapi segítséget nyújt a rászorulóknak. A szeretett vendégsége jelen volt dr. Kvek Péter szentjéki magyar nagykövet. Az este közös imádsággal kezdődött, amelyet Louise Marin de San Martin a szentjék szeretett szolgálatáit feledő dikasztériumának prefektusa vezetett. A prefektus nagy szeretettel köszöntötte a jelenlévőket, és háláját fejezte ki a nagylelkű felajánlásért. Az est során mintegy 50 rászoruló vendég számára szolgáltak fel hagyományos magyar menüt, kakaspörköltet galuskával, desszertként pedig almás pitét. A közös vacsora során a résztvevők nem csupán éltet, hanem figyelmet, emberi közelséget és meghallgatást is kaptak. A magyar vacsora és a szívélyes vendéglátás nagy örömet és megbecsülést váltott ki jelenlévők körében. A Hungaricum programiroda non-profit Kft. Hosszú évek óta dolgozik a magyar kulturális értékek és hagyományok népszerűsítésén, különös figyelmet fordítva a nemzeti örökség közösségépítő és értékközvetítő szerepére. Az iroda tevékenysége túlmutat a kulturális bemutatkozáson. Kiemel célja, hogy a magyar hagyományok a keresztény szolidaritás és a társadalmi felelősségvállalás szolgálatába is álljanak. A mostani alkalom különleges jelentőséggel bírt, hiszen immár második alkalommal nyílt lehetősége a Hungaricum programirodának arra, hogy a Szentjéki Magyar Nagykövetség közreműködésével karitatív szolgálaton keresztül kapcsolódjon a pápa szegényeit segítő kezdeményezésekhez. Az est családias és meghitt légkörben telt, ismét tanúságot téve arról, hogy a keresztény szeretet nyelve minden ember számára érthető és közös. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse. Képes Géza. Ámen. Kivirult az azálea, a ciklámen, a rózsa. Az ég mindent megadott, amivel csak adósa a földnek. A szeretet mindent elönt, s lehatol le a föld közepéig. A szem, ha volna, felnézne az égig. Napsugarat, holdfényt és csillagokat nem mocskolnak be többet bombavetők, s a tenger! A tenger hulláma ring, csapkod szabadon, többé nem törik meg repülőgép anyahajók, s a folyók vizét nem festi meg gyilkos feketére gyárakból, kórházakból kiömlő szenny áradat. A föld gyönyörű, szebb, mint valaha. De hol van róla az ember?
Képes Géza, Ámen című költeményét Dér Gabriella mondta el. Képes Géza költő, műfordító, irodalomtudós 1909. február 1-én született Mátészalkán. A gimnáziumot Sárospatakon végezte, a Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar-német szakon szerzett diplomát. 1933 és 1940 között Sárospatakon tanított és nevelő tanár volt. 1940-ben fordító lett a Honvédelmi Minisztériumban, majd bekapcsolódott az ellenállásba. 45-ben a Magyar Rádió osztályvezetője lett, nevéhez fűződik a Falu Rádió és a Gyermekrádió című műsorok elindítása. 1954-ben megszervezte a Magvető könyv kiadót. 55-től a forradalom leveréséig az Írószövetség titkára, majd a Magyar Pánklub főtitkára volt. Később a forradalomban való tevékenysége miatt elbocsátották állásából. Nyugdíjazásáig a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének munkatársa lett. 2-szer kapott Baumgarten és 4-szer József Attila díjat. 1977-ben a Helsinki Egyetem díszdoktorává avatta. A nyugati nyelvek és az összes finnugor nyelv mellett fordított többek között újkörög, orosz, bolgár, arab, perzsa, japán, ótörök, izlandi nyelvekből is. Több mint 40 önálló kötete jelent meg. Versek, fordítások, tanulmányok. Képes Géza 1989. augusztus 19-én hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Ó Szent Szűz, a te hited nagyobb volt, mint valamennyi emberi és angyali együttvéve. Láttad fiadat a betlehemi istállóban, és hitted, hogy a világ teremtője. Láttad, hogy menekülnie kell Heródes elől, és nem szüntél meg hinni, hogy ő a királyok királya. Láttad, hogy megszületik, és hitted, hogy örök. Láttad szegénynek, szűkölködőnek, és hitted, hogy ő a világegyetem ura. A szalmán fekvőről hitted, hogy mindenható. Láttad, hogy nem beszélt, és hitted, hogy ő a végtelen bölcsesség. Hallottad sírását, és hitted, hogy ő a paradicsom öröme. Láttad a halálban megvetetten és megfeszítve, és bár mások meginoktak hitükben, te szilárdan maradtál a hitben, hogy ő Isten. Szent Szűz, nagy érdemeidért, est ki számomra is az élő hit kegyelmét.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.